Vissza a jelenbe. Új találkozások régi helyszíneken.
Munkatársaim nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékristálybea vagyok. A Vissza a jelenbe sorozatunk egy újabb részéhez érkezett. Régi és új felvételek segítségével próbáljuk felvázolni, milyen volt diáknak lenni a 70-es évek közepén Bánffy Hunyadon, illetve mit jelentett és jelent ma is az ott élők számára a kalotaszegiség. július 17-én a Ki mit tud Kalotaszegről című vetélkedőt sugározta a kolozsvári rádióm. A felvételt egy középiskolásoknak szóló verseny keretében rögzítették pár héttel korábban Bánffy Hunyadon. 48 évvel később Banner Zoltán előadó művész, író, művészettörténész fellapozta egykori pódiumnaplóját, amelyben minden fellépéséről bejegyzést készített, és a következőket találta benne.
Május 12-én szerdán délután 6 órakor Bánffy Hunyadon a művelődési ház nagytermében a kolozsvári rádió akusztikonján el kellett mondanom Adi könyörgő májusi levelét, más idézeteket.
Banner Zoltánt akkoriban már jócskán ismerte a kalotaszegi közönség, hiszen több rendben lépett fel Bánffy Hunyadon és a környező településeken különböző előadó estjeivel. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mi is ez a Ki mit tud Kalotaszegről? A vetélkedőt a kolozsvári rádió és a Bánffy Hunyadi iskola tanárai közösen szervezték. Három csapat vett részt rajta. A verseny lebonyolítója és a róla készülő műsor szerkesztője Muzsnai Magda. A kolozsvári rádió 70 éves születésnapja alkalmából arra vállalkoztunk, hogy ennek a felvételnek néhány szereplőjét felkeressük, beszélgetünk egykori diákkal, akinek idén volt a 45 éves érettségi találkozója, a verseny szervezésében résztvevő tanárok leszármazottjával, illetve a szintén közreműködő Banner Zoltán előadó művészt is sikerült megszólítanunk, hogy idézze fel emlékeit.
Hogy is volt?
Kedves közönségünk, kedves hallgatóink! Megkezdjük itt Hunyadon, a Művelődési Házban Ki mit tud Kalotaszegről című versenyünket. Részt vesznek a liceum első, másod és harmadéves tanulói. Az első évfolyamot kik képviselik? Mutatkozzatok be!
Varga Ibolya,
Vince Janko Erzsébet,
Imre Éva.
Vettetek-e már részt hasonló versenyeken?
Osztályok közötti tudományos és irodalmi versenyen részt vettünk, amely nemrég zajlott le, és ugyanakkor olimpiászokon is részt vettünk, helyi szakaszon és megyei szakaszon. Varga Ibolya matematika olimpiászon vett részt, helyi szakaszon és megyei szakaszon, ugyanúgy Vince Janko Erzsébet és én biológia olimpiászon.
A második évfolyamot is hárman képviselik, jöjjenek ide a mikrofon elé, mutatkozzatok be.
Kerekes Katalin, Szabó Anna,
Tamás János.
És ti hogy álltok az ilyen versenyekkel? Mi érdekel benneteket inkább?
De mind a hárma szerepeltünk olimpiászokon, irodalom olimpiászokon vettünk részt.
Foglaljátok el ti is a helyeteket, és az utolsó csoport, a harmadik évfolyam képviselői.
Korpos András.
Antal Éva vagyok.
Leőrinc István.
Néhány nap választ már el csak a nagy vakációtól. El tudnátok mondani, hogy mi a tervetek a vakációban?
Egy tanulási tábor, amelyben 3 hétre a jövő évi terheinket akarjuk megkönnyíteni. És azon kívül mindenkinek saját egyéni terv.
Köszönöm szépen! Engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy bemutassam a zsűri tagjait. A zsűriben képviseli magát a Hunyadi iskola két tanárral.
Masas Samu, biológia és földrajzszakos.
A rádiót szerkesztőségi titkárunk képviseli.
Somai Ferenc.
És vendégként vesz részt a zsűriben a korunk szerkesztője.
Herédi Gusztáv.
Szeretném, hogyha megválasztanák maguk közül az elnököt.
És most vissza a jelenbe!
A verseny keretében Kalotaszeghez kötődő kérdésekre kellett a diákoknak válaszolniuk. A bemutatkozó tanulók között felfigyelhettek egy Varga Ibolya nevű fiatal hölgyre, akiről azt meséli az osztálytársa, hogy már akkoriban matematika olimpiászokon vett részt. De nem csak a liceum idején érdekelték Varga Ibolyát a reál tudományok. Jelenleg is a Bábesbolyai Tudományegyetem matematika és informatika karának oktatója. Otthonában Bánffy Hunyadon kerestük fel, és arról kérdeztük, hogyan emlékszik vissza a Ki mit tud Kalotaszegről című versenyre.
Egy kicsit csodálkozom, hogy akkor engem választottak, mert én már akkor is nagyon reálos voltam. Úgy halljuk is, hogy az összes többiek inkább irodalom fele mozogtak, meg mondjuk biológia fele, hogy nem más kolléganőim kerültek oda be. Nem emlékszem, hogy volt válogató verseny rá az osztályban. Egyáltalán nem emlékszem, de gondolom, hogy kaptunk anyagot, amiből lehetett tanulni, és mivel én mindig jól tanultam, mindent bevágtam, amit ott kellett, úgyhogy valószínű úgy kerültem oda.
Én is úgy feltételezem, hogy több különböző anyagot készített elő a rádió, amit aztán megkaptak a diákok, és abból kellett felkészülni, abból voltak a kérdések, íróknak a műveit kellett ismerni, vagy éppen az egyik kedvencem, hogy a Vlögyánszá fűrésztelepről voltak hangok rögzítve, ott kellett hangokat felismerni. Sok ilyen verseny volt akkoriban 76-ban, ösztönözték önöket, hogy részt vegyenek ilyenekben?
Leginkább az olimpiászok voltak akkor, tehát az a román olimpiászok. Manapság matematikából is sok olyan matekverseny van, amit a magyarországiak szerveznek, vagy csak az erdélyiek, de ez az, amit a román állam szervezett, ezek a matematika versenyek voltak. Persze minden tantárgyból voltak. Most nem fogom felsorolni, hogy pont mi, de hogy irodalomból is volt, fizikából, kémiából, matematikából. Erre biztosan emlékszem, de lehet, hogy földrajzból is volt. És hát akik jobban tanultunk, akkor igen-igen támogattak, és készítettek rá. A matematika tanár az külön, maradtunk órák után, adott plusz feladatokat, hogy készüljünk rá, mert soha nem volt egy könnyű dolog a matek olimpiász, mert nem azt kérték, amit tanultunk, hanem elég nehéz feladatokat kellett oldani.
Milyen volt akkoriban az iskola közösség itt Hunyadon?
9-10-be kötelező volt. Mindenkinek kellett 10 osztályt járni. És 2 osztályunk is volt, azért, mert az egész környékről jöttek a diákok, és 10-ig, tehát amikor mi itt versenyzünk, akkor ez a felállás volt, hogy volt 2 magyar osztály. És ez ilyen általános, tehát nem volt neki szakja. És 11-12-ben már szakosodtunk, úgyhogy nekem lakatos diplomám van, és oda már kellett felvételizni, és sajnos csak 18 magyar helyet hirdettek meg abba az évbe. Az volt az egyedüli év, amikor csak 18 magyar hely volt, és a másik része az osztálynak román diákok voltak. De úgy állították össze, hogy a románok közül is a legjobbak jöttek ebbe az osztályba. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó osztályunk volt 11-12-ben mindenki nagyon-nagyon keményen szeretett volna tanulni és bejutni az egyetemre. Akkor nagyon nehéz volt bejutni az egyetemre. Én is, amikor felvételiztem, 9-en voltunk egy helyre. A román részről azt hiszem szinte mindenki egyetemet végzett.
Az már eléggé egyértelmű, hogy ön a matek iránt érdeklődött, és hát jelenleg is informatika, illetve adatbázisok az ön szakterülete. Hogyan alakult ez, hogy akkor a matek egyetem lett az? Milyen volt a felvételi? Mondta az, hogy milyen nehéz volt bejutni.
Eredetileg műszaki egyetemre készültem. Van egy egyetemi professzor, aki hunyadi származású, nagyon sokan ismerték, Gábor Zoli bácsi, fizikus professzor. Édesapám ismerte jól, és őt kérte meg, hogy keressen nekem tanárt, hogy 12-be készítsen fel a felvételire. Németi Csabának hívták, ő a matematikán volt tanársegéd, és ő meggyőzött, hogy hát lánynak, hát sokkal jobb, ha matematikára megy, miért is menne műszaki egyetemre, nem lánynak való, és az igazság, hogy a fizika nem is ment olyan jól, elég könnyen meg lehetett engem győzni, és akkor az informatika még nagyon kezdetleges volt, de ezek 79-ben felvételiztem, 25 hely volt informatikán, és abból már 14 helyet elfoglaltak a fiúk, akiket elvittek katonának. Tehát mi 11 helyre felvételiztünk, valami 90-valahányan lányok. És hát mondták, hogy hát nehéz lesz ez a felvételi, előfordulhat, hogy bejutok, de ha nem, akkor marad a matematika. Mert úgy volt, hogy aki nem jutott be informatikára, az egy közös lista volt, az manapság is így van, és aki nem jutott be info, akkor esetleg marad a matematika. És hát olyan jól ment nekem a felvétel, hogy elsőnek jutottam be a lányok közül. És én gondolom, hogy jó választás volt, hogy mégis informatikus diplomát szereztem be, ha bár a matematika nagyon tetszik nekem a mai napig is. Úgyhogy gondoltam, hogy nyugdíjas koromban lehet majd matematika órát fogok tartani.
Varga Ibolya 1993 óta tanít a matematika és informatika karon. Elmondása szerint mindig vonzotta, hogy tanítson, de a kutatás is érdekelte. Ő és akkori tanártársai voltak azok, akik 1997-ben első körben visszatértek a magyar nyelvű oktatásra is a karon. Elmondása szerint nem volt könnyű az a periódus, mert nagyon sok tantárgyat kellett bevállalni. Miben határozta meg szakmai életútját a tény, hogy Bánffy Hunyadon végezte a középiskolát, innen folytatjuk beszélgetésünket.
Szerettem volna én is Kolozsvárra menni középiskolába, de édesanyám még úgy gondolták, hogy aki tanulni akar, az Bánffy Hunyadon is tud tanulni. És hát örök hálám Benk András matematika tanárnak, aki szerintem mindig a helyzet magaslatán volt, és nagyszerűen megtanított engem matematikára. Még az a kis plusz órák, amiket 12-be vettem, úgyhogy szerintem nem volt hátrányom attól, hogy Hunyadon végeztem el a középiskolát. És úgy itthon lehettem, gondolom sokkal nyugodtabb környezetem volt, mintha bentlakásba kellett volna lakni, bentlakásból iskolába járni, ott szerintem az nehezebb egy 15-18 éves fiatalnak, mint hogyha otthon lehet.
Milyen volt az iskola közösség, így akár az osztályok közötti kapcsolat, a diákok és tanárok közötti kapcsolat?
Én nekem csak szép emlékeim vannak a középiskoláról. Nem emlékszem, hogy valakivel akár konfliktusom lett volna. Még a román kollégákkal is, a mai napig is, ha találkozót tartunk, épp az idén volt a 45 éves érettségi találkozónk, a román kollégák is mindig nagyon kedvesek voltak. Nem voltak konfliktusaink, nagyon igyekeztek a tanárok a középiskolában is, hogy ne tegyenek különbséget a román és a magyar diák között. Nem, nekem semmi rossz emlékem nem volt, és hát sok vidéki volt a 9-10-be, és azokkal a vidékiekkel is én teljesen jól egyeztem, nem volt nekem senkivel semmiféle konfliktusom. Még szép emlékeim, hogy Vasas Samu bácsi vitt minket kalotaszegi tánccal versenyekre.
Benne volt a zsűriben.
Ott a zsűriben is benne van. Mindamellett, hogy tudjuk, hogy ő nem kalotaszegi, de nagyon, szerintem nagyon-nagyon sokat tett kalotaszegért. Sok mindennel foglalkozott, több tánccsoportot is betanított. Azok nagyon szép emlékek voltak nekem.
Vasas Samu bácsira még visszatérünk összeállításunkban, hiszen pedagógusként rengeteget tett a közösségért. Előbb azonban ismerjék meg a Bánffy Hunyadi Liceum egy másik egykori diákját, aki szintén azokban az években járt iskolába.
Emlékszem erre a versenyre, és nem jó emlékeim fűződnek hozzá. Azért, mert én nem vehettem részt rajta, mivel édesapám szervező volt, nekem nem engedték meg, és ez nagyon bosszantott.
Búzás Fekete Mária Bánffy Hunyad alpolgármestere, szülei mindketten az iskola tanárai voltak. Édesapja Fekete Károly ugyanakkor a rádió munkatársa is volt, nem csak a Kimit tud Kalotaszegről vetélkedőben segített Muzsnai Magdának és a rádiósoknak, tudósításaival rendszeresen színesítette a rádió műsorait. Ugyanakkor a közösség szempontjából is fontos szerepet töltött be Kalotaszegről, Palotaszegen. Buzás Fekete Máriával első körben édesapjáról és a rádiósokkal való ismerettségről beszélgettünk.
Hordozható magnetofonnal jött már Magdi néni, neki már volt. Ilyen 30 centi magas lehetett, ilyen 10 centi széles. Mint egy, mondjuk, mint két tégla. Fekete bőr vagy valamilyen. Hát azt hiszem, hogy az bőrtok volt, igen.
Ezeket én a rádiónál csak így kirakva kiállított tárgyként láttam. Hogyan alakult az, hogy az ön édesapja ilyen szervesen része volt a rádió életének, illetve arról, hogyha mesélne, hogy mondta, mielőtt bekapcsoltuk volna a diknafont, hogy azért a rádiósok már-már hazajártak önökhöz a családi házba.
Igen, mondjuk arra nem emlékszem, hogy mikor alakult ki ez a nagy barátság, de mikor én gyerek voltam, tehát az azt jelenti, hogy egy olyan 50-55 évvel ezelőtt, akkor már Muzsnai Magda a szoros baráti körhöz tartozott nálunk, tehát ő szinte ilyen nagynéni rangban volt, nagyon jó barátságban volt a szüleimmel, és úgy tudom, hogy édesapám olyan 50 évig dolgozott, ameddig megszűnt a rádió, mint külső munkatárs. És, mint említettem az imént, Sanyi bácsira nagyon jól emlékszem, aki az imészét vezette. Ő volt a rádió, kolozsvári rádió sofőrje. Meg emlékszem Keszi Harmat Verára, mert ő volt a fiatal, nagyon szép hölgy volt. Abban az időben úgy gondoltam, hogy ő a tökéletes nő. Rá is emlékszem jól, igen. Aztán a tévésekre, azokra már külön később, Csép Sanyiékra.
Milyen anyagokat, interjúkat, tartalmakat készített az ön édesapja, hogyha erre esetleg emlékszik?
Emlékszem, tudniillik, ő mint tudósító szerepelt, és akkor bármilyen megmozdulás, főleg kulturális megmozdulás volt, vagy valamilyen ilyesmi téma, akkor neki tudósítani kellett a rádiót, és volt olyan, hogy ő megírta természetesen kézzel akkor, és valami miatt nem volt otthon, és akkor telefonon beolvastuk a hírt, vagy a nővérem, vagy én. Főleg művelődési, kulturális, de tanügyi dolgokat is, meg bármilyen közéleti dolog történt, azt ő tudósította a rádióban. És az újságnál is, nem csak a rádióban, tehát az igazságnál, előrénél, művelődésnél, utunknál.
Ez akkor egy nagyon munkás életút lehetett, főleg úgy, hogy ő azért tanított is, tehát hogy a Bánffy Hunyadi iskolában tanított.
Igen, 68-ig inspektor tanfelügyelő volt. 68-ban, amikor megszűnt a rajon, akkor visszament tanítani, mert Zilarra helyezték át magyar szakos tanfelügyelőnek, és édesanyám nem akar Zilarra költözni. És akkor ment vissza az iskolába tanítani, de mindig is a közélet központjában áll, tehát valakit egyszer, amikor valamelyik könyve megjelent, azt írta rá, hogy kovász ember volt, hát az volt.
Nagyban segítette a rádiósok munkáját a tudósításaival, de hát a mi szempontunkból most az az 1976-os felvétel fontos, ahol egy Ki mit tudott szerveztek itt Bánffy Hunyadon, három csoport vett részt ezen a versenyen, több különböző korcsoportban, és itt az ön édesapjának is nagy szerepe volt a versenynek a lebonyolításában. Hány éves volt ön 1976-ban?
15 éves voltam, és emlékszem erre a versenyre, és nem jó emlékeim fűződnek hozzá. Azért, mert én nem vehettem részt rajta, mivel édesapám szervező volt, nekem nem engedték meg, és ez nagyon bosszantott. Azt tudom, hogy a művelődési ház kis termében volt lebonyolítva, úgyhogy én akkor már a stáb tagja voltam. Versenyző nem lehettem. Emlékszem, hogy asztaloknál ültek, nem tudom, hárman, négyen, nem tudom most pontosan megmondani, és én ott oldalt valahol.
Mit jelentett az ön életében az, hogy Fekete Károly az ön édesapja tulajdonképpen, ahogy azt ön is mondta, ilyen kovász jelleggel élt, és dolgozott folyamatosan a Bánffy Hunyadi közösségért?
Ha gyerekkoromra visszatekintek, a kétszobás lakásunk a művelődési ház mögött mindig tele volt. röki kávét főztünk, akkor még nem volt kávéfőző, úgyhogy török kávét főztünk. És a vendégeink között Sütő Andrástól kezdve Balogh Edgárig, és Bálint Tibortól Kányádi Sándorig mindenki megfordult, és aztán ahogy nőttem, és a pelenkás korból kikerültek a gyerekeim, akkor meg nincs visszaút, mert ugye ez öröklődik a családból, és később egy édes terhet jelentett a mai napig.
Na de hogyan szórakoztak a diákok akkoriban, a 70-es években? Varga Ibolya válaszol.
Az iskola szervezett úgynevezett tea délutánokat, ahol valamilyen zene is biztosítva volt, hát szerintem akkor még ilyen lemezek lehettek, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos, hogy milyen módon volt a zene, és tészta, tényleg teja is volt, ott lehetett beszélgetni, táncolni, de mindig jelen volt a, szerintem az osztályfőnök, vagy ha több osztály volt, akkor több osztályfőnök. Ilyesmiket szerveztek az iskolába, és hát házi bulikat, mindenki szervezett otthon házi bulikat, és hát nagyon sokan Hunyadról jártak a faluba bálba. Falun akkor még léteztek a bálok, szerintem mai napig vannak. Szüleim úgy gondolták, hogy a Hunyadi lány nem mehet egyedül a Szentkirályi bálba, úgyhogy én nekem soha nem volt erre esélyem. Házi bulikra, meg az iskolai teja délutánokra oda elmentem.
De hogy a bálba akkor már nem.
Oda nem volt szabad nekem.
Vissza a jelenbe! Új találkozások régi helyszíneken.
Térjünk vissza az egykori Ki mit tudhoz. A versenyen többek között Kós Károly, Octavian Goga, Ady Endre művei is elhangzottak, a diákoknak pedig ezekkel kapcsolatos kérdésekre kellett felelniük. A művészi interpretációért Bannár Zoltán felelt.
Hogy is volt?
Segít nekünk ebben a versenyben Bannár Zoltán, az Utunk szerkesztője, előadó művész. Imár hanyatszor vagy itt Hunyadon?
Körülbelül 5-5-ször lépek föl, de ebben az évben már 3-szor, úgyhogy azt hiszem unnak is már egy kicsit.
És hogyha Kalotaszeget számítjuk?
Diákkoromba kezdtem biciklivel faluról falura járni, úgyhogy a szerelem az én részemről régi.
Hát milyen előadói estekkel ismertetted meg itt a közönséget?
Hunyadon is, Kőrösfőn is és Zsobokon is jártam a Petőfi a Hídon című műsorommal, és a Lakomával voltam Hunyadon. Ez nem csak az én érdemem, hanem a Fekete Károlyé is, amely mindegyiket megszervezte.
És most vissza a jelenbe!
Bannár Zoltán előadó művészt, művészettörténészt telefonon sikerült elérnünk, akit arról kérdeztünk, hogy milyen volt akkoriban előadásaival Kalotaszeget járnia.
Ez egy olyan hiányzó műfaj volt, amit én a 60-as évek elején vettem észre. Erdélyben a két világháború között is volt virágzó előadó művészet. Teszi Tóri Nóra, Jancsó Adrien, Brassai Viktor, György Dénes bácsi, aki ugyancsak nem színész volt, egyébként Teszi Tóri Nóra és Jancsó Adrien sem, és Brassai Viktor sem. Tehát a versmondást nem a színészek, ők is mondtak persze verseket műsorokba, de misszióként, hogy úgy mondjam, tehát, hogy az erdélyi költészetet élőben tartsuk, és közvetlenül vigyük el azoknak, akik esetleg nem olvasnak. Ez már a két világháború között kialakult, a második világháború egy nagy cezúrát jelentett, és nem volt ilyen irodalmi előadóest egészen 1964-ig, amikor én bemutattam a Bartalis János estemet Életem a versben címmel, amelyen maga a költő is fellépett. Tehát én egyszer észrevettem, hogy ez a műfaj nincs, és közben olyan költőink vannak, mint Bartalis János, mert akkor egy évvel korábban jelent meg az ő összegyűjtött verseinek a kötete. Akkor kezdődött a Romániai Magyar Írók sorozata, ami először az Állami Irodalmi Művészeti Kiadónál kezdődött, és aztán a Kritérion Kiadónál folytatódott, és akkor én ezt a kötetet azonnal megvásároltam, és miközben olvastam, akkor született az ötlet, hogy én egy előadóes sorozatot fogok rendezni az élő erdélyi költőkből az erdélyek is, és esetleg a világ is lássa, hogy mekkora költők nőttek föl ebben a kisebbségi helyzetben. Hát én aztán ezt úgy folytattam, hogy aztán volt Horváth Imre estem, volt Zsida estem, tehát egy darab ideig valóban egy-egy költő életművére összpontosítottam a műsoraimat. Aztán a közönség olyan szeretettel fogadta, én magam se gondoltam volna akkor, hogy ilyen hiány az embereknek, ilyen komoly lelki pihenő számukra egy-egy ilyen irodalmi est. Úgyhogy később aztán már nem egy-egy költői személyre, hanem témára összpontosítottam, így például, amikor Bartók Béla meghalt, annak a 25. évfordulójára egy Bartók estet rendeztem Buzás Pál Zongora művésszel. Aztán ugye a Petőfia hídon az megint csak költői központú volt, de igazából a szabadságharc és egyáltalán azok a nemzeti eszméknek a felelevenítése, aktualizálása volt a célom, amelyek akkor 72-ben, amikor bemutattam, foglalkoztatták az erdélyi magyarságot. Na, szóval az, amit én terveztem, hogy egy Kolozsváron majd bemutatom ezeket a költőket, ebből végül is egy országos akció lett. Egyrészt azért, mert én sem maradhattam Kolozsváron, hiszen rögtön hívtak Marosvásárhelyre, a Színi Akadémia dísztermében voltak mindig az esteim, és nem csak a városokba, hanem én elmentem az utolsó kis faluba is, hogyha onnan kaptam egy hívást. Például éppen Kalotaszegen, Zsobokon, ami egy 300 lelkes kis falu. Hát engem ugye sáros idő volt, traktorral fogadtak az állomáson, hogy tudjanak bevinni, és ilyen ünnepség. Tehát ez az egyik értelmezés annak, hogy országos akcióvá vált a versmondás. A másik az, hogy utánam, amikor látták a színészek, főleg a fiatalok, akik még úgy kevesebb nagy szerepet kaptak és érvényesülni akartak, de különben is irodalom közelítek voltak. Elsőnek I.S. Kinga Marosvásárhelyen már a következő évben mutatott be új műsort, aztán Varga Vilmos Nagyváradon. Szóval legalább 8-10 fiatal művész utánam elkezdett úgy szintén ebben a műfajban az egyszemélyes előadó esben. Szóval én ezt megírtam, és úgy emlékszem, hogy 2007-ben jelent meg a Örvendjetek Némaság Lovagjai címmel az én pódiumnaplóm, mert valami isteni sugallatra én az első pillanattól kezdve, amikor a szerkesztői asztaltól felálltam, hogy az előadó művészetet is műveljem, minden fellépésemet jegyeztem, még a körülményeket is, hogy hányan voltak, ki volt, aki meghívott, az a tanár vagy kultúrházigazgató. Ezt én aztán mondom, azt hiszem 2007-ben, tehát ilyen születésnapi önmagamnak 75 éves koromban születésnapi ajándékként kiadtam.
És akkor ebben a pódiumnaplóban szerepel a kalotaszegi Ki mit tud is. Én
szerintem
úgy tudom,
az is szerepel, egész biztos szerepel.
Én úgy tudom, hogy az ön életében Kalotaszeg már korábban is, fiatal korában is nagy jelentőséggel bírt. Azért merek erre következtetni, mert hogy az hangzik el az általunk bejátszott felvételen, hogy ön diákkorában biciklivel járta be Kalotaszeget.
Hát ugye én művészettörténésznek készültem mindenképpen. Csak először a középkorra akartam szakosodni, de hát az 50-es, 60-as években Romániába magyar nyelvű művészettörténész, a magyar középkori műemlékek kutatására. Hát egyszerűen nem volt hol ezt a kutató munkát és aztán közlő munkát végezni, és amikor 1958-ban bekerültem az utunk szerkesztőségében művészeti rovatvezetőnek, akkor persze már hamarabb is felfedeztem, hogy a kortárs erdélyi magyar művészet jelentősége a magyarság megtartásában szinte egyenrangú az irodaloméval, de amikor aztán bekerültem az utunkhoz 58-ba, akkortól kezdve hát életem fő ütőere lett a művészeti írás, de azelőtt már egyetemista koromban, meg egyetemi tanársegéd voltam kételi, tehát akkor is egy évfolyam társammal, Gagyi Balla Istvánnal, aki néprajza akart szakosodni, csak persze aztán nem sikerült, ő csak egyszerűen történelem tanár lett, de mi ketten beszéltünk össze, hogy biciklivel bejárjuk az erdélyi magyar tájegységeket. Hát mi van legközelebb Kolozsvárhoz a Galotaszeg? És akkor vasárnaponként kitűztünk egy-egy falut, ebben benne volt Györgyfalva is egyébként, ugye amelyik hát Galotaszeghez számítjuk, de egész máshol fekszik, benne volt Szék is, úgyhogy a vasárnaponként biciklivel jártunk, és beszélgettünk az emberekkel. Ő ugye gyűjtötte a néprajzi adatokat, én pedig a középkori templomok körül fényképeztem, jegyeztem, a papokkal próbáltam templom építés történetét, stb. Megismerni. Tehát ez volt az egyik kiinduló pontja ezeknek a biciklis vasárnapoknak. A másik pedig az, és az később vált, hogy úgy mondjam, alapelvemé, én a népművészetet minden művészet alapjának tekintettem, és tekintem ma is.
És most visszaadom Muzsnai Magdának a szót.
Engedjék meg, hogy eláruljam azt, hogy Banner Zoltán előadó művésznek, aki annyi sok szép összeállítással örvendeztetett meg már bennünket, és a kalotaszegi közönséget is, kedvenc költője Ady Endre. Talán egy kis lélegzett vétel erejéig kérjük meg Banner Zoltánt, hogy egyik kedvenc Ady Endre versét szavalja el itt nekünk.
Ady Endre, könyörgő májusi levél.
Szívem ütném rá pirosan e virágos, alkonyi kékbe burkolt, de szomorú, s bágyat írású májusi napra.
De levelem mire elérne, virradna, és félénk fakulók a mi betűink. Titkokat küldeném magam, ki itt állok, mióta szemedben sorsom villant, és százszor szenvedtem a te oldatlan sorsod, titkod és sorsom, sorsod és titkom. Május diktál, és nem tudom, hogy mit mond.
Csak azt tudom, hogy elmentél hamar, hogy jó szemeddel oly kicsinyig néztél, föl se mentettél, fölbe sem idéztél. Titkunk titok, és a pörünk pihen, és múltjaink dermedik a napot.
Ha azt mondom, mégis te vagy a kezdet. Látom, ahogy homlokodon ezer gyanú, méltó fájdalma reszket, és hogy a szemed a távolban is bezárod, s én künrekeztve, dideregve várok, és félek is, hogy a szemedbe fogadsz. Nagyon látsz majd, és kegyelem nélkül látsz, és könnyeiddel vegyülve megtudom, hogy kit siratsz, mit siratsz. Meddig kell neked még félned?
Jaj, az a május! Ez az élet. Jaj, mi két ember, akik félünk, holott titkunk miénk, a bátraké a sors.
Olyan csodásan kezesek a titkok. Fogózzon a szívembe a szíved, s ne átkozz semmit, ami elmúlt, s úgy várd a késő üdvösséget.
Az elfáradt szívek is szépek, s áldottak az ölelő zakogások. És meg ne ríkasson a levelem, s a május. Ne sírj, mert sírok én.
Bon. Banner Zoltán pár hete a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díjában részesült. Művészet szervezői tevékenysége kiemelkedő mind Romániában, mind Magyarországon. A díjazott számos képzőművészeti kiállítást rendezett, művészeti katalógusokat szerkesztett, rádióban és televízióban is bemutatta, népszerűsítette Erdély 20. századi művészeti alkotásait. Ezúton is nagy szeretettel gratulálunk.
Vissza a jelenbe! Új találkozások régi helyszíneken.
A továbbiakban visszarepülünk 1976-ban, az egyik csapatnak plusz pontért arra kellett válaszolnia.
Ha te lennél a polgármester, ma Hunyadon, mit csinálnál?
Egy nap alatt nem lehet sokat csinálni.
Nem mondtam, hogy egy napig lennél fia. 5 évre szokták választani.
Ifjúsági klubot kellene szervezni, az ifjúságnak több foglalkozási lehetőséget, ifjúsági parkot, valamint a város esztétikai alakján is lehetne talán módosítani.
És ha ti lennétek az alpolgármesterek, mivel segítenétek?
Hát amit mondott, és néhány sport, létesítményt, járdak, zöld növényzet, minél bőségesebb ellátással, mivel ma az oxigén hiánynak a kérdése vetődik fel.
És hogyha lehetne a nemzetközi útvonalat valahogy elvezetni innen a városról, mert...
Lényeges kérdés. Igen.
Itten balesetek történhetnek, és mostanában már helyiségeken kívül vezetik el az útvonalat.
Hát köszönjük szépen, minden esetre a javaslatokat tartsátok meg, mert néhány év múlva nagyon könnyen oda juttok, hogy ti kell megvalósítsátok ezeket. Kérem a zsűritől a pontszámot.
És most vissza a jelenbe.
Ki mit tud Kalotaszegről versenyen? Van egy olyan kérdés, ahol azt kérdezik meg a diákoktól, hogy mi volt benne Bánffy Hunyadnak az 5 éves tervében, és hogy ugye 1976-ról beszélünk. És úgy alakult a válasz, elmondták a választ, és az egyik zsűri megkérdezte viccesen az egyik válaszoló diáktól, hogy na de ha te polgármester lennél, akkor mit alakítanál a városon? És akkor azt mondta az egyik diák, szeretné, hogyha lenne egy körgyűrű, ami kikerüli, lehet, hogy nem pont ezt a szót használta, kikerüli Bánffy Hunyadot, illetve szeretné, hogy a fiataloknak minél több szórakozási helyet, vagy akár egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol ők együtt lehetnek. És akkor most itt nem tudom elkerülni ezt a párhuzamot, hogy Bánffy Hunyad alpolgármesterével beszélgetek, a mandátuma végéig Hunyadnak az alpolgármestere. Hogy látja, mik lennének azok a pontok, amik most akár a város egészét nézve, akár a hunyadi magyar lakosságnak az egészét nézve, amik szükségesek lennének esetleg, amik tervben vannak. Most nyilván nem 5 éves tervről beszélünk.
Igen, bár nyugodtan beszélhetünk 5 éves tervről is, mert most a nagyon divatos EU-s pályázatok szinte 4-5 évig tartanak, amíg kifutnak, úgyhogy az embereknek meg nincs annyi türelmük ezt kivárni. Hát a körgyűrű az a mai napig nincs meg. 10-12 éve én még nem voltam akkor alpolgármester, de már szó volt róla, és megvolt egy része az iratoknak, de akkor nem volt anyagi támogatás. Aztán mindig valamilyen választás előtt valakinek eszébe jutott, hogy ez milyen jól vonzaná a szavazatokat, akkor megint feldobták. Ugyanígy történt ez az idén is, de már lejártak a geológiai kutatásoknak az eredmények, azt újra kellett csinálni. Feltevődött az a kérdés is, hogy esetleg van-e értelme, vagy végre meg lesz már az Észak-Erdély autópálya, és akkor már nincs szükség Hunyadon elkerülő útra. 1 + 1 = 2, egyelőre még semmit nem tudok ígérni ezzel kapcsolatban. Viszont vannak olyan dolgok, amiket hát nem sikerült megoldani. Magyar Bikal szerves része Bánffy Hunyadnak, és ott bizony az infrastruktúrával gond van. Igyekeztünk, megcsináltattuk a megvalósíthatósági tanulmányt, vártuk, hogy valamilyen pályázat ki legyen írva, kiírták végül 2 év Covid után az Angel Salinit, amiben pont Magyar Bikal nem fért bele, És akkor egy másik vonalon indultunk el. Vannak reményeink, hogy az utat és két támfalat meg lehet majd javítani, de bent a faluban a sáncokat és az utakat egyelőre nem úgy néz ki, hogy meg lehet oldani. Remélem, hogy ennek is eljön az ideje. Ugyanakkor egy nagy fejlesztés alatt áll a Bánffyhunyad ikonikus nagy utcája, ez a Budai Nagy Antal utca, ahol a piacok is, a keddi piacok lenni szoktak. Van egy nagyon szép terv rá, egyelőre még mindig ellenőrzik, nézik, remélem, hogy egyszer meg lesz.
Bár az egykori készítőkkel nem sikerült beszélnünk, de azt feltételezem, hogy a Ki mit tud Kalotaszegről verseny egyik célja a kalotaszegi értékek tudatosítása és a kalotaszegiség érzésének erősítése. Erre utalnak azok a versek, írások, alkotások, interjú részletek, amelyeket a diákoknak fel kellett ismerniük. Kíváncsi voltam, hogy mit jelentett a 70-es években kalotaszeginek lenni. Előbb Varga Ibolyát, majd Búzás Fekete Máriát hallják.
Nekem is van nagyon szép kalotaszegi ruhában fényképem 16 évesen, tehát egy lány sem szerintem nem nő fel Kalotaszegen, hogy ne öltözzön fel abba a szép pártába. Majd megmutatom, hogy milyen sok mindenünk van nekünk a házba is. Nagymamától van kalotaszegi bútor, ilyen festett bútorunk, nagyon sok tányérunk, kancsónk, hímzett párnánk, még a kolozsvári lakásom is tele van írásos kézimunkával, és inőtéses kézimunkával, és tányérokkal. Úgyhogy én gondolom, hogy valamilyen szinten megtartottam a kalotaszegi népviseleti, hát amennyit manapság tudunk ebből még megtartani.
A 70-es években készült ez a felvétel, és ugye nekem saját emlékem nincsen a 70-es évekről, de hogy úgy képzelem, hogy kevésbé volt az támogatva, vagy nem ugyanolyan módon volt támogatva, hogy akkor az emberek a saját magyar kultúrájukat megőrizzék. Egy picit ezt támogatta szerintem ez a verseny is, hogy beszélgetni kellett a fűrésztelepről, az 5 éves tervről is, hogy Bánffyhunyadnak milyen 5 éves terve volt, és mikor teljesítették ezt, de hogy azért Kalotaszegnek az értékeiről is. Mennyire volt ez tudatos önökben akkor diákokként, vagy pedig úgy teljesen természetesen történt, hogy ez a miénk, erre vigyázni kell?
Nem igazán tudom megmondani, hogy akkor, hogy gondoltam 16 évesen, de csak annyira emlékszem, hogy szívesen csináltuk. De hogy ez tudatosan volt, vagy nem, nem tudom megmondani.
Mennyire volt akkoriban ez a kalotaszegiség téma, vagy hogy önök számára mit jelentett akár akkor már diákként kalotaszeginek lenni?
Most lehet, hogy nem én vagyok a legjobb alany erre a kérdésre, mert nálunk mi kalotaszeggel keltünk, kalotaszeggel feküdtünk. Tehát nálunk kalotaszeg állandó téma volt, nálunk nem volt más kézimunka, csak kalotaszegi kézimunka, csak kalotaszegi ruha. Mivel édesanyám is tanítónő volt, az iskolában is minden évzáró kalotaszegi ruhába volt, kalotaszegi párnás tánc volt, tehát minden kalotaszeg körül forgolódott. Viszont így most eszembe jut, hogy például konfirmálni, akkor nem konfirmáltunk kalotaszegi ruhába, nem tudom miért. Tehát nálunk ez volt a téma, de úgy emlékszem, hogy az osztálytársaimban is úgy benne volt azért, hogy mi kalotaszegiek vagyunk. Nem azt mondom, hogy többre tartottuk magunkat másnál, de nagyon élveztük ezt, mert itt nagyon jól működő tánccsoport és színjátszó csoport volt a 70-es évek elején egészen a 80-as évek elejéig, ahol ugyancsak kalotaszegi táncokat, sőt, kalotaszegi témájú darabokat is játszottunk, és erre igen büszkén emlékszünk vissza a mai napig is, és ez azért egy tartást adott mindenkinek, aki ott táncolt, mert ha nem úsztuk ki magunkat, akkor Vasas tanár úr szólt, hogy azért húzd ki magad.
Vasas tanár úr zsűri volt ezen az adott versenyen. Ő egy ilyen jelentős tanár volt, egy már-már mentorszerű volt az iskolában, hogy emlékszik rá vissza.
Vasas tanár úr természetesen, ő is székelyföldi származás volt pont, mint apám, és ő is kalotaszegi nőt vett feleségül, és kalotaszegi lett, pont, mint az apám. Ő tudományos munkát is végzett, több könyve megjelent, és ő foglalkozott, megtanította a fiúkat legényesezni, megtanította, hogy mi a különbség a székely legényes és a kalotaszegi legényes között, tehát sok mindent köszönhet Kalotaszeg neki. Boldizsár Zeik Imre bácsinak a mondását szeretném idézni, amikor meghívtam egy kalotaszegi magyar napokra, mikor elbúcsúzott, nagyon öreg volt már, azóta már meghalt, ő is, és mikor elbúcsúzott tőlem, és megköszöntem, hogy eljött, ő is megköszönte, megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy apád hasznára vált Kalotaszegnek. Esküszöm, ekkora dicséretet soha nem hallottam. Na most akkor én is azt mondom, hogy Vasas Samu bácsi is hasznára vált Kalotaszegnek.
Sokat időztünk a múltnál, az irodalomban. Azt hiszem, egy kicsit hazajöhetünk ide Hunyadra, jelenbe.
Több rendben szóba került már a kalotaszegi magyar napok, amely, ha már a kalotaszegiségről is beszéltünk, szintén ezekre az értékekre szeretné felhívni a figyelmet. Búzás Fekete Mária főszervezője a rendezvénynek, úgyhogy erről is beszéltünk.
Amikor mi elkezdtük szervezni, már mindenfele szerveztek magyar napokat, és úgy éreztem, hogy ugye Kalotaszegen is csak meg kéne csinálni. Előttünk, azt hiszem Gergely Balázs szervezett egyet, és utána még egy volt, aztán többet nem lett, és mikor megszületett a kalotaszegi magyar napok ötlete, hát újra született mondjuk, én felhívtam Gergely Balást, és megkérdeztem, hogy levédette ezt a nevet, vagy nem, vagy folytathatjuk, mondta Balázs, hogy nem védette le, és hajrá. Úgyhogy akkor a Kós Károly Egyesület, aztán később a Bánfi-Hunyadi Művelődési Egyesület, önkormányzattal, megyei RMDS-szel, természetesen a Bethlen Gábor alappal együtt meg tudtuk ezt csinálni, és most már 6. alkalommal csináljuk. Igen, igen, kinőtte magát ez a, most már szinte fesztiválnak is nevezhetjük, bár nem olyan nagyon szeretem én ezt a fesztivál elnevezést, de végül is az. Úgyhogy volt egy olyan, nem is tudom, azt hiszem, hogy az egyik riportban valahol megfogalmaztuk, hogy szeretnénk visszatenni Kalotaszeget Európa kulturális térképére, és az őt megillető helyre. Szerintem ezzel a rendezvénnyel nagyon hozzájárultunk ehhez a dologhoz, mert most már külföldről is érdeklődnek, jönnek. Például az idén valaki Kanadából jön, aki Mérába született, és nem tudom, 50 éve vagy 60 éve nem volt Bánfi-Hunyadon, és az idén eljön a kalotaszegi magyar napokra.
Ezt a fajta kalotaszegiséget nyilván nem hiába a kalotaszegi magyar napok a neve a rendezvénynek. Milyen értelemben tudják belecsempészni a programokba akár?
Mióta elkezdtük szervezni, 2017-ben volt az első, azóta mindig. Igaz, hogy ez már egybeesik az én alpolgármesterségemmel is, de a helyi tanács kulturális tevékenységének a listáján szerepel. Amikor jobb évek voltak, még kaptunk támogatást is, anyagi támogatást, amikor erre nem volt lehetőség, akkor engedték, hogy csináljuk, ahogy tudjuk, de az infrastruktúrát használhattuk. Úgyhogy szerintem erre büszkék a román lakosság is, mert ahogy telik az idő, egyre többen jönnek, és szeretik végignézni és megnézni ugye a pompás felvonulást, ahol 500, ez a népviseleti mustra, és itt 5-600 kalotaszegibe felöltözött magyar vonul végig. Hát egy olyan 300 méteres részen a templomtól a Barcsai kertig.
Hát az az igazság, hogy nagyon sok kitartást kívánok a Fekete Károly és Vasas Samu féle örökségnek, és még sok mindenkinek az örökségének a továbbviteléhez, és hát akkor találkozunk mondjuk a kalotaszegi magyar napokon, amit július 14-16-a között tartanak.
Nagy szeretettel várunk mindenkit 2024. július 13-14-én szombat vasárnap. Színes és nagyon vonzó programjaink lesznek. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Vissza a jelenbe!
Kedves hallgatóink, vissza a jelenbe műsorunkban egy kalotaszegről szóló 1976-os Kimit tudnak eredtünk a nyomába. Köszönöm Búzás Fekete Máriának és Varga Ibolyának nem csak azt, hogy megosztották velem emlékeiket, hanem azt is, hogy otthonukban fogadtak engem. Banner Zoltánnak pedig azért vagyok hálás, hogy 48 év után is készségesen állt a rádió rendelkezésére. Munkatársaim nevében és köszönöm figyelmüket. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.